Mivel önök a híradó után az országgyűlési összefoglalóban részletesen értesülhetnek arról, mivel foglalkozott ma a tisztelt ház, most csak címszavak a második munkanapról.
26 hozzászóló a kormány stabilizációs programjához.
Válasz az októberben beterjesztett petíció ügyében.
Ma délután újabb petíció, ezúttal a felsőoktatás tarthatatlan állapota miatt.
Akkor most kicsit részletesebben. A tervhivatal elnökének tegnapi expozéjához, a több mint 9 órás hozzászólás dömpinghez íme a legfontosabb álláspontok.
Apró kivételektől eltekintve jószerével panasznap volt a mai.
Hós János nem volt irigylésre méltó helyzetben, amikor összesen 33 hozzászólásra adott válaszában meg kellett indokolnia a kormánynak a stabilizációs program érdekében felvázolt jövő évi intézkedési tervezetét.
És nem azért, mert a hozzászólók csupán kéréseket fogalmaztak volna meg. Sokkal inkább és egyre türelmetlenebből sürgették, a kormány legyen végre erős abban, hogy elhatározásait végigvigye.
Öngól lenne, mondta egyikük, ha a stabilizáció minden terhét és az irányítási hibákból adódó veszteségeket továbbra is a lakossággal és a talpon lévő, még inkább a fejlődni képes vállalatokkal próbálnak lenyeletni. Miközben a gazdaságtalan vállalatok ma is ki tudják sírni a támogatást.
És ha már a támogatásnál tartunk, volt képviselő, aki szerint megengedhetetlen, hogy néhányan döntsenek a vállalati támogatásokról, melyekről még ősszel is csak egy vázlatos leépítési programot láthattak, holott már az év elején készhez kellett volna kapniuk a programot.
A kormányt gusba kötik az államháztartás és a nemzetközi kötelezettségek terhei, miközben a vállalkozókat gusba kötik a kormánynak a költségvetési hiányt csökkenteni próbáló intézkedései.
A vállalatoknak egyébként a nyereségadón túl egyéb elvonásokra is számítaniuk kell. A lakásépítési alapba a nyereség 16%-át kötelező befizetni. Továbbiakban ez az alap szolgál a lakásépítés hitelezésére.
A kormány elképzelései szerint a legkedvezményesebb kölcsön az első lakást építő fiatalokat illetné. 12 ezeren kaphatnának 400 ezer forintot az építkezéshez. A többi hitelkamatát pedig az eddigi gyakorlattól eltérően,
amikor is a több milliós villára ugyanannyi kapható, mint az 50 négyzetméteres első lakótelepi lakásra,
nem a lakásépítés ténye, hanem a szociális rászorultság döntené el.
A bankárok fáradhatatlanul boncolták elemeire a pénzügyi politika ellentmondásait, és részletes adatokkal szolgáltak adósságállományunk nagyságáról és összetételéről.
16,7 milliárd dollár az adósságállomány, követelésünk pedig 6 és 7 milliárd között mozog, de megtérülése enyhén szólva bizonytalan.
A másik pénzügyi szakember Magyarország terheiről szólva kijelentette, nem igaz, hogy a vezetők nem kaptak információkat az adósságállományról, hiszen a Nemzeti Bank és a KSH rendszeresen szolgáltatott adatokat számukra.
Egy képviselőnő szólt arról is, hogy a közvélemény szerint jelenleg a parlamentben olyanok ülnek, akik bábként mindent megszavaznak.
Persze hangsúlyozta, hogy ő nem ért egyet ezzel.
De fontos volna, hogy a későbbiek során alkalmas és felkészült emberek vállaljanak közéleti tisztséget.
Egyébként a szünetekben sok szó esett a képviselői profizmus meglétéről és hiányáról. Egy több ciklust kitapasztalt érintett úgy véli, ez a parlament összehasonlíthatatlanul élénkebb és reakciókészebb a korábbiaknál.
De volt, aki szerint sokan még most is terjedelmes hetilap cikkeket olvasnak fel hozzászólás címén, vagy arra használják fel a plénumot, hogy kiváló vállalati címet kérjenek az illetékes minisztertől.
Ellenőrzésre is képes parlament kell, megbízható következetes szakértői háttérrel.
Mialatt a stabilizációs vita folyt a tanácsteremben, az országgyűlés elnök helyettese petíciót vett át a budapesti egyetemisták megbízottaitól, akik a felsőoktatás sanyarú helyzetét kívánták ismertetni az országgyűléssel.
Ma egyébként kihirdették az újságíróknak, hogy az alternatív katonai szolgálat bevezetésével kapcsolatos októberi petíció sorsa az időközben létrejött engedélyező jogszabály által rendeződött, és a kérelmenek azzal a részével, mely az ezügyben megbüntetettek mentesítését kéri, az igazságügyminisztérium foglalkozik. Vélhetően az érintettekre kedvező döntés várható.
Az elnöki tanács úgy határozott, hogy a lőfegyverekről szóló törvényerejű rendeletet a közhangulat nyomására újra tárgyalja a következő ülésen. Ebből arra következtetnek jól értesült körökben, hogy nem feltételezhető a rendelet januári életbe lépése.
A tervhivatal elnökének beszámolóját végül is nagy többségben elfogadták, jövő évre pedig a gazdaságpolitikai változatok közül az A variáns megvalósítása mellett döntöttek.
Ma este immár második olvasatban került az elcsigázottnak látszó képviselők elé az egységes vállalkozási nyereségadó törvény módosított tervezete, amelynek vitája holnap folytatódik. Bővebbet pedig az esti összefoglalóban láthatnak.
Ma reggel ismét gázrobbanás történt Budapesten a 6. kerületben a Hajós utca 12-es számú ház egyik földszinti lakásában. A robbanás következtében harmadfokú égési sérülést szenvedett Bognár József, a lakás bérlője. A lakásban, a környező épületekben és az ott parkoló gépkocsikban több százezer forintnyi kár keletkezett. A gázművek szakemberei a robbanást követően felülvizsgálták a ház gázvezeték rendszerét. Hibát nem találtak. Így tehát feltételezhető, hogy a robbanást az okozta, hogy Bognár József a konyhai gázt fűtésre használta. Az éjszakára bekapcsolva hagyott égésbiztosító nélküli gáztűzhely lángja kialudt, és villanygyújtáskor robbanás következett be. A vizsgálatot a tűzoltóság és a rendőrség szakértők bevonásával még folytatja.
Könnyen kimondjuk az ítéletet. Nem tudnak, nem akarnak, nem szeretnek olvasni. És csak úgy megszokásból bekapcsoljuk a tévét. És nézzük, velük együtt. Nézzük és lemondunk a képzelet határtalan utazásairól. A csekéke erőfeszítés semmivel sem hasonlítható öröméről. Kisgyerekként hosszú téli estéken hallgattam apám felolvasásait. És soha többé nem tudtam szabadulni a betűvarázsától. De kívánok mindenkinek, főleg nekik, ilyen örömteli rabságot. Kiadójuk a Móra 15 gyönyörű lehetőséget kínál az idén. És azok a bizonyos hosszú téli esték is elkezdődtek már.
Gyönyörű életem volt. Küzdelmes, nehéz. Újra megcsinálnak.
Mi volt a véleménye, amikor elolvasta ezt a végrendeletet?
A végrendelet nagyon szép. A 30 éves gyakorlatom van. Ritkán kerül egy közjegyzőnek a kezébe ilyen hasonló, lírai szépséggel megfogalmazott és mély érzülettel teli végrendelet, amelyben hát tényleg a közérdeket vette figyelembe elsősorban az örökhagyó, hiszen kulturális célra rendelte.
Számolt a művésznő a bürokrácia nehézségeivel?
Arra nem gondolt, hogy az az összeg, amit ő ennek a hagyatéknak a kezelésére rendelt, ez elég lesz-e arra a célra, amire a hagyatékot fel kell használni.
Ezt az összeget meg fogják adóztatni?
Nem csak a pénzösszeget nem adóztatják meg, amit erre a célra hagyott, hanem a több százezer forint értékű ingóhagyatékot sem.
Milyen gondot jelent egy kerületi tanácsnak egy ilyen emlékszoba létrehozása?
Én úgy mondanám, hogy a gond mellett inkább ez egy megtisztelő feladat, melynek szeretnénk tisztességgel eleget tenni.
Egy színész múzeumunk pillanatnyilag zárva van. Most lenne egy színész emlékszobánk. A hagyaték szerint november 25-én előadást kellene tartani. Elképzelhető, hogy a következő évben ez az előadás meg lesz?
Igen, igen, elképzelhető, miután egy külön termet kapunk az időszaki kiállításokra. A jelenlegi épületet, ahol most vagyunk, állandó kiállításra és a Neményi-Lili emlékszobára fogjuk felhasználni.
És ha 10 év múlva jövünk érdeklődni, még meg lesz a Neményi emlékszoba?
Remélem, hogyha 10 év múlva még én leszek a múzeum vezetője.
Ha megnézi az ember, hol éltek századunk magyar költői, többnyire nem csillogó palotákat, inkább fénytelen házakat talál. Pilinszky élete 60 évében lakásról lakásra költözött. Aláducolt folyosókon, máladozó falak között már járhatott. Gyermekéveit a hajdani Gróf Károlyi utcában töltötte, aztán férfi fejjel egy Molnár utcai ház lépcsőit koptatta. Itt élt számüzetésben a város szívében, amikor a révai féle irodalompolitikának nem kellett a katolikus költő. Átmeneti otthonra az Izabella utcában akkor tájt lelt, amikor költészetéről is lehult a rákényszerített Lepel, és hozzáférhetőek lettek a versei. végül Hajós utcai lakosként lett Kossuth díjas. Hosszú az út az 5. kerületi Gróf Károly utcától a 6. kerületi Hajós utcáig. Nehéz egy költőnek Magyarországon 5-ről a 6-ra jutni. Ma a hidegben a Hajós utcában toporogtunk. Egy öreg bérház falán mától emléktábla hirdeti, hogy itt lakott egykor Pirinszky János. Most nincsenek másodpercek méltatni, hogy a század egyik legfontosabb magyar költője élt itt. Szóval az emléktáblát ma avatták. Volt ének, volt szavalat. Nemes Nagy Ágnes mondatai a hópelyhekkel feleseltek. Lehult a lepel. Sorakoztak a koszoruk. Föltűnt továbbá, hogy költők alig járnak más költőkre emlékezni, de lett légyen akárhogy is. Olyanok lehettünk mi, százan, az összeverbúválódott közönség, mint egy itt felejtett sziget, miközben a belváros köröttünk didergett, berregett, morgott.
Ennek a házon belüli szakmunkásképzésnek mi a legfőbb sajátossága?
Az alapítástól kezdve a fenntartáson keresztül a vállalat fedezi valamennyi költségét. A másik sajátosság egy tartalmi sajátosság. 3 éves képzés során a tanulók szakácsszakma ismereteit sajátítják el, miközben a cukrászakma alapjait is megtanulják, majd a 3 évet követően egy 1,5 éves intenzív cukrászképzésben vesznek részt, tehát 3,5 év alatt tulajdonképpen 2 szakmának a elsajátítására nyílik lehetőség. Az ösztöndíj rendszer differenciált, alapvetően elsősorban a szakmai tárgyakban elért eredmények függvénye. Egy körülbelül közepes tanuló a 3 év alatt mintegy 70 000 forint juttatásban részesülhet a vállalattól.
Na most mi van akkor, hogyha néhány gyerek mégis meggondolja magát, és nem a tavernánál szándékozik elhelyezkedni?
Hát röghöz kötni ma Magyarországon nem lehet tanulókat. Erre szolgálhat az, hogy ezt a bizonyos átlagosan 70 000 forintot egy összegben vissza kell fizetni a vállalatnak.
Az állami oktatás hogyan fogadta a taverna konkurenciáját?
Nem éles még ezen a területen a piaci küzdelem, hiszen olyan nagy a túljelentkedés és olyan nagy ma a társadalmi érdeklődés a vendéglátóipari szakmák iránt, hogy jelenleg még azzal, hogy mi megjelentünk a vendéglátó oktatás palettáján, még tulajdonképpen ebben a kicsit állóvízben még nagy vihart nem kavartunk.
A Bécsi ENSZ központban több mint 2 éve a tervezetnél jóval hosszabb ideje tart a Helsinki folyamat országainak utótalálkozója. Azt bent az épületben is csak találgatják, hogy mennyi víznek kell még lefolynia a Dunán ahhoz, hogy tartalmas záró dokumentumot fogadhassanak el.
A konferencia sikeres befejezésének segítése is a célja volt annak a nemzetközi békemozgalmi találkozónak, amelyet 2 hete tartottak Budapesten. Erről beszélt a nemzetközi sajtó képviselőjelölt Bécsben Barabás Miklós, az országos béketanács főtitkára. Elmondta, a béketanács javasolta, hogy hozzanak létre független nemzetközi pénzalapot az európai állampolgárok közötti érintkezés támogatására. A bécsi utókonferenciáról Erdős André, a magyar küldöttség vezetője közölte. A legfontosabb kérdésekben már sikerült megegyezni.
Egyelőre még egy ilyen kötélhúzás folyik, egy vagy két résztvevő állam részéről, amely megakadályozza azt, hogy az összes utórendezvényről most meg tudjunk állapodni. Bízom abban, hogy sikerül karácsonyig valamilyen módon, ha nem is az összes munkát megcsinálni, de legalább a lényegi problémákban a megoldásokat megtalálni, és ez azt jelenti, hogy ha januárban netalán folytatnánk a találkozót, akkor szerkesztési, stilisztikai, fordítási és ilyen kiigazítási munkákkal kellene eltölteni még 1-2 hetet. Kollégáknak általában az a véleménye, hogy megismételjem, hogy kevés a lehetőség arra, hogy a következő napokban, következő hetekben mi végleg befejezzük a munkát és a pontokat az íjre feltegyük.
A tiranai diplomáciai negyedben, itt az általában csendes Skanderbeg utcában, az elmúlt 2 hónap során 2 olyan magyar vonatkozású diplomáciai hír jelent meg, amely feltűnést keltett. Először, mint egy 1,5 hónappal ezelőtt a Zeri Populi című albán pártlap is közölte a Magyar Népköztársaság külügyminisztériumának közleményét, miszerint országunk elévültnek tekinti azokat a körülményeket és okokat, amelyek 1961. decemberében a Magyarország és Albánia közötti diplomáciai kapcsolatok szintjének csökkenéséhez vezettek, és hatályon kívülinek nyilvánítja az ezzel kapcsolatos akkori döntést. Az időközben a két kormány között folytatott tárgyalások eredményeképpen mától a diplomáciai képviselet vezetésének szintjét ügyvívőiről ismét nagykövetire emelik. Tehát itt a csöndes Skanderbeg utcában, Tiranában ismét van miről beszélni.
Miért pont most vette a programjába a Fogyasztók Országos Tanácsa a gépek alkatrész ellátását?
Műsorra lehetett volna tűzni már akár 10 évvel ezelőtt is, de úgy látszik, hogy most érett meg a dolog annyira, hogy mi programba vettük. A bizottság eddigi megállapítása tulajdonképpen az, hogy a jogszabályok terén ugyan vannak még lehetőségek, de alapjában véve a kérdés megoldása nem a jogi szabályozás kérdése, hanem a piacé.
Ezt hogy érti?
Ezt úgy kell érteni, hogy akkor, amikor a piac olyan mértékben alakul ki, hogy a forgalmazónak és a termelőnek érdeke lesz az, hogy megfelelő márkavédelemmel vagy egyéb érdekeltség folytán ellássa a fogyasztókat, a kérdés akkor végső soron megoldódik. Addig mindig kínlódni fogunk.
Az egyéb érdekeltség nyilvánvaló az, hogy az alkatrészek ára megy felfelé, akkor megint rosszabbul járunk.
Nem feltétlenül kell, hogy az alkatrész ára fölmenjen, végül is az is lehetséges, hogy az alkatrész gyártás költségei csökkennek.
Hogyan fordult az elő, hogy miközben alkatrész mizériáról beszélünk minden szinten és minden vonalon, a Keravil most meghirdetett egy akciót, miszerint féláron ad bizonyos alkatrészeket, tőkés importból beérkezett alkatrészeket.
Sajnos a Keravil képviselője nem jött el, úgyhogy erre a kérdésre csak ő lenne, ő válaszolhatna.
Ön szerint valahol az életben megnyerhet-e valaki egy pert Magyarországon, aki mondjuk például most hónapok óta nem tudja használni a ladáját, mert lada sárvédőhöz nem jut hozzá, a vállalat nem biztosította?
Meg lehet nyerni ilyen pert, csak nagy elszántság kell hozzá, és sok optimizmus. Mire a per befejeződik, az addigra valószínűleg már a gépkocsi javítása sem lesz időszerű.
Szinte kitapintható, hogy a rendelet, vámrendelet iránt már is óriási az érdeklődés. Mire sarkal? Mit hozzunk be?
Kisfogyasztású, olcsó üzemű és relatíve új állapotú, kevéssé öreg gépkocsikat.
Ez hány évet jelent körülbelül?
Legfeljebb 4-et jelenthet. A 4 évnél öregebb gépkocsikra büntetővámokat fogunk alkalmazni, így 30%-kal megnövekedik egy ilyenkorú gépkocsi után a fizetendő vámok mértéke.
Mit jelent a kiskocsi fogalma? 1006-ig?
1006-ig benzinben és 2 literig dízelben.
Mit vesznek önök a kocsi árának alapjául?
Egy új katalógust fogunk alkalmazni, a Schwacke katalógust, amely itt látható a kezemben, és ez 11 országban jelenik meg.
Mint látható, minden hónapban?
Minden hónapban, és mi is az adott hónapra az adott nyugat-európai gépkocsi árakat fogjuk árfolyamon számítani, és így alakul a vámkiszabás alapja a magyar vámérték.
Tehát egyben kikapcsol mindenféle vitát is, ugye magyarán ez lesz a Biblia?
Igen, ez lesz az új Biblia.
Hogyan kell igazolni, hogy ki milyen pénzből vásárolta az autót? Tehát ugye egyszer létezik a BC-számla.
Változaton honoráljuk az ajándékozási leveleket.
Próbáljunk meg egy példába belekapaszkodni, hogyha valaki vásárol egy 5000 márkás autót mondjuk Németországban, és van hozzá 2000 márkája, még mindig hibázzik a 3000. Milyen ajándékozó levélre van szükség?
Pénzajándékozó levélre van szükség, amit a kiegészítésként akceptálunk és elfogadunk.
Tehát van a legalább, pénzt kell igazolni.
Hogy a pénzt ajándékban kapta külföldön, ezt valaki igazolja, akkor a kettőt összeadjuk, és akkor ajándéktarifával vagy magánforgalmi tarifával le fogjuk vámkezelni a gépkocsiját.
Tudva lévő, hogy jövőre 9 milliárd forintot elvonnak a mezőgazdaságtól, ez mennyiben gátolja a külkereskedelmet?
Mindenféleképp gátolja, hiszen a külkereskedelem is nyereséges kell, hogy legyen, és ez a pozíciónkat rontja. Tehát nyilvánvaló, hogy beszűkülést jelent a piacon.
Ilyenkor mit lép egy termelő szövetkezet?
Hát nyilvánvaló, hogy azokat a termékeit próbálja a piacon jobban értékesíteni, amelyek keresettebbek. Ez a pénzhiány azonban elsősorban a kikészítésben, a gépeknek a beszerzésében jelentkezik. Tehát nyilvánvaló, hogy a mi áruink nem lesznek olyan piacképesek, mert nem rendelkezünk azokkal a kiszolgáló eszközökkel, amelyet egy nagyobb erőforrásokkal rendelkező időszakban egy szövetkezet biztosítani tudott.
Miféle támogatást remélnek a vezetéstől, a kormánytól? vagy más szövetkezetektől, érdekképviseleti cégektől?
Túlzott segítséget, vagy jelentős segítséget nem remélhetünk. Magunkra vagyunk hagyatkozva. Itt lényeges dolog az, hogy erre a ma kialakult helyzetre megfelelő választ tudjunk adni. Ehhez azonban nagyobb mozgástér, szabadságfok kell számunkra.
Meg lesz ez?
Ma még nem látom ennek a garanciáit. Egy mezőgazdasági szövetkezet nevében is szövetkezet. A szövetkezet mi voltja azonban a rengeteg jogszabály, a behatárolt lehetőségek miatt eléggé kérdőjelezett. És éppen ezért nem könnyű a megfelelő reakció, megfelelő válasz egy-egy ilyen kihívásra, amelyet a mai közgazdasági környezet a szövetkezetek számára jelent.
A használt kocsikat is árusító osztrák és nyugatnémet nagy márka kereskedők a szakemberek szerint már ugrásra készen állnak, nagy piacot látnak hazánkban, mert hogy 4 éves korig a vámtétel 10% lesz. Tehát például egy 5000 márkás autó Magyarországon 150 ezer forinttal egyenlő, a vám tehát 15 ezer forint.
Egy új katalógust fogunk alkalmazni, a Schwacke katalógust, amely itt látható a kezemben, és ez 11 országban jelenik meg.
Mint látható, minden hónapban?
Minden hónapban. És mi is az adott hónapra az adott nyugat-európai gépkocsi árakat fogjuk árfolyamon számítani, és így alakul a vámkiszabás alapja a magyar vámérték. Tehát ez egy nagyon modern vámérték megállapítás, és teljesen igazodik a nyugat-európai alkalmasint keresletkínálat által diktált árrendszerhez. A 4 évnél öregebb gépkocsikra büntetővámokat fogunk alkalmazni, így 30%-kal megnövekedik egy ilyenkorú gépkocsi után a fizetendő vámok mértéke.
Mit jelent a kiskocsi fogalma 1006-ig?
1006-ig benzinben és 2 literig dízelben.
A majdani vásárlásokkal kapcsolatban már is ingyenes segítséget ajánlotta fel az autós könyv szerkesztősége. Az 1399 Budapest postafiók 260-ra érkező levelekre néhány napon belül válaszolnak.
Ajándéknak való hasznos és szép könyv. A címe Magyarok a Kárpát-medencében, de inkább arról szól, hogy népek, nemzetek ezen a földrajzi tájon évszázadok óta egymásba olvadva, egymásra utalva élnek. A honfoglalástól egészen napjainkig. Sok nemzetiségű ország voltunk már a középkorban is, és ez sokszínűség talaján született meg a 19. században a modern polgári nemzet is. A kiegyezés újabb betelepülőket hozott, a trianoni szerződés újból szétdarabolt. Magyarok élnek határainkon kívül, és más nemzetek kisebbségei élnek határainkon belül. Kik vagyunk? Kikhez tartozunk? Az identitás tudat tisztázásában segít a História könyvek újabb kötete, amelyet a szerkesztő a fiatalabb korosztályoknak ajánl, fontos fogalmak tisztázására tett kísérletként.
Mik ezek a kérdések, amiben egyelőre nem sikerült megállapodni?
Kétfajta csoportra oszthatnám talán ezeket a kérdéseket. Az egyik fő kérdéscsoport az úgynevezett utórendezvények témája. Tehát, hogy milyen rendezvényekkel tartanunk Bécs után és a következő utótalálkozó előtt. Erre a következő utótalálkozóra minden bizonnyal Helsinkiben kerül sor, talán 1992-ben. 11-12 ilyen rendezvényt javasoltak a semleges és el nem kötelezett országok. Magyarország ezt mind elfogadta. Gyakorlatilag egy-két kivételtől eltekintve mindenki egyetért. De mégis egy-két kivétel azt jelenti, hogy a konszenzus egyenlőre még nincs meg. Ezek között a problémák között az első helyen említeném persze a moszkvai humanitárius konferencia témáját. Én úgy vélem, hogy mi nem fogunk tudni itt Bécsből úgy eltávozni, hogy ne állapodjunk meg pozitív értelemben a moszkvai humanitárius konferenciáról. Tehát én bízom abban, hogy ez meg fog történni. De egyelőre még egy ilyen kötélhúzás folyik egy vagy két résztvevő állam részéről, amely megakadályozza azt, hogy az összes utórendezvényről most meg tudjunk állapodni. A másik pedig a záró dokumentum szövegeinek a megszerkesztése. Tehát nem az utórendezvények témája, hanem azok a kitételek, azok a rendelkezések, amelyek a záró dokumentumban benne lesznek. Ezekben kisebb-nagyobb témákkal, nehézségekkel állunk szemben, amelyek szerintem megoldhatók. Csak mivel itt minden összefügg, addig, amíg az utórendezvények témájában, és még egy másik nagy témában, amely a katonai területen jelentkezett, nincs megegyezés, nem várhatjuk el, hogy a másik területen is mielőbb megoldják az összes fennálló problémát.
Katonai területen gondolom elsősorban a hagyományos fegyverzetek sorsáról van szó.
Igen, ezek a viták épp a mostani napokban csúcsosodnak. Úgy tűnik, hogy holnap-holnap után nem várható ennek a vitának a megoldása, habár azt tudom, hogy intenzív megbeszélések folynak a NATO-n belül is ennek a mielőbbi elrendezésére.
És a harmadik kosár, tudjuk, hogy ez több problémát okozott, és az is ismert, hogy korábban a román álláspont éppen ezen a területen akadályozta az előrehaladást.
A harmadik kosár, a humanitárius együttműködés, vagy azt is mondhatnám, hogy az emberi dimenzió, amely magában foglalja mind a harmadik kosarat, mind pedig az emberi jogokat, a találkozó egyik legfontosabb eleme. Ebben én úgy vélem nagyon nagy lépéseket tettünk előre, már ami a szövegeket illeti. Nagyon jó, kiegyensúlyozott, konkrét és előremutató rendelkezések lesznek majd a bécsi záró dokumentumban. Ami Romániát illeti, én annyit mondhatok, hogy a jelenlegi helyzetben Románia nem gördít akadályt az elé, hogy a jelenlegi úgynevezett koordinátori tervezeteket úgy, ahogy azok jelenleg az asztalunkon vannak, elfogadják, és a konszenzusnak nem állják útját.
Mi, magyarok, szívesen busongunk azon, hogy bennünket nem ismernek a világban. Akkor nosza, mit tudunk mi, mondjuk, Uruguayról? Tudjuk-e, hogy a Dél-Amerika délkeleti részén fekvő országot harmadannyian lakják, mint a mi hazánkat? Tudjuk-e, hogy a területe kétszerese Magyarországénak? Mi éppen közeledtünk a mohácsi vészhez, amikor őket még csak fölfedezték. Nálunk beköszöntött a fölvilágosodás, amikor ők spanyol gyarmattá váltak. De amikor ők függetlenek lettek, nálunk még eltelt néhány évtized a szabadságharcig. Mi sajnáljuk, hogy nagyjaink nevét nem ismeri a világ. De amíg Dél-Amerika se tudja, mondjuk, Tóth Árpád nevét. Mi se tanultok meg Julio Herrera-i Rejszigét, pedig ő találta ki a modern spanyol szonettet. És nekik, mondjuk, ugyanúgy van Kafka Margituk, mint nekünk, csak a hölgyet Delmira Agustininak hívták. Tőle jöttek mindannyian a latin-amerikai költőnők. Szóval Uruguay nem csak gulás, csikós és puskás. Nem csak egy futballcsapat neve. Tessék megbizonyosodni róla a Budapesti Fotóklub kiállító termében.
hazánkban ez ideig egyáltalán nem végeztek gerontopszichológiai kutatásokat. Az idősekkel való foglalkozás leszűkül az anyagi és az egészségügyi ellátás kérdéseire, pedig, mint a mostani diagnózisban megállapítják, a kapcsolatok elszegényedése, a magányérzés, a feleslegesség tudata közvetlenül is veszélyeztető tényező, és ártalmasabb lehet, mint a testi kor.
Hogy az idős korosztályunkban meglévő szellemi értékekkel, bölcsességgel, tapasztalattal nagyon rosszul gazdálkodunk, meg kellene teremteni annak a lehetőségét, hogy ez a korosztály ne vigye sírba magával azokat a bölcs gondolatokat és rengeteg értéket, amit élete során összeszedett. Azon kell gondolkoznunk, hogy hogyan tudjuk őket a lehető legtovább saját környezetükben aktívan megtartani. Ezt az aktivitást felhasználni a társadalom szélesebb érdekei érdekében. Gondolok itt bedolgozói rendszerre, vagy más olyan egyesülésre vagy csoportra, amely alulról saját maga szerveződik, és egy olyan funkciót lát el, amelyben az idős ember fontosnak érzi magát. Természetesen ezek a lehetőségek a legfontosabb területet, a családot nem helyettesítik.
Miért vállalkozik egy külkereskedelmi vállalat nagybani piac kiépítésére?
Úgy érezzük, hogy már évek óta igény van egy megfelelő nagybani piacra. Európa szerte a tapasztalatok azt bizonyítják, hogy egy színvonalas nagybani piac előfeltétele megfelelő infrastruktúra megléte.
Itt Budaörsön vagyunk most, a Budafrukt nevű vállalat telephelyén. Ezen a majdani nagybani piac?
Ezt szeretnénk, ezt javasoljuk, mert úgy érezzük, hogy mindazok a lehetőségek itt adva vannak már is. Van egy 20 000 tonnás hűtőház, van egy 8 000 négyzetméteres zárt fedett raktár, és több mint 100 000 négyzetméter szabad terület. Ezen kívül étterem, telex, telefonvonalak, hídmérleg, iparvágány, úgy érzem mindaz megvan, amely ma egy nagybani piachoz szükséges.
Pénz is kell hozzá, nem?
60 millió forint. De csak töredékébe kerülne, mind egy szűz területen történő beruházás megvalósítása.
...26 hozzászóló a kormány stabilizációs programjához.
Válasz az októberben beterjesztett petíció ügyében.
Ma délután újabb petíció, ezúttal a felsőoktatás tarthatatlan állapota miatt.
Akkor most kicsit részletesebben. A tervhivatal elnökének tegnapi expozéjához, a több mint 9 órás hozzászólás dömpinghez íme a legfontosabb álláspontok.
Apró kivételektől eltekintve jószerével panasznap volt a mai.
Hós János nem volt irigylésre méltó helyzetben, amikor összesen 33 hozzászólásra adott válaszában meg kellett indokolnia a kormánynak a stabilizációs program érdekében felvázolt jövő évi intézkedési tervezetét. A kormányt gusba kötik az államháztartás és a nemzetközi kötelezettségek terhei, miközben a vállalkozókat gusba kötik a kormánynak a költségvetési hiányt csökkenteni próbáló intézkedései.
A vállalatoknak egyébként a nyereségadón túl egyéb elvonásokra is számítaniuk kell. A lakásépítési alapba a nyereség 16%-át kötelező befizetni. Továbbiakban ez az alap szolgál a lakásépítés hitelezésére.
A kormány elképzelései szerint a legkedvezményesebb kölcsön az első lakást építő fiatalokat illetné. 12 ezeren kaphatnának 400 ezer forintot az építkezéshez. A többi hitelkamatát pedig az eddigi gyakorlattól eltérően,
amikor is a több milliós villára ugyanannyi kapható, mint az 50 négyzetméteres első lakótelepi lakásra,
nem a lakásépítés ténye, hanem a szociális rászorultság döntené el. Egy képviselőnő szólt arról is, hogy a közvélemény szerint jelenleg a parlamentben olyanok ülnek, akik bábként mindent megszavaznak.
Persze hangsúlyozta, hogy ő nem ért egyet ezzel.
De fontos volna, hogy a későbbiek során alkalmas és felkészült emberek vállaljanak közéleti tisztséget. Az elnöki tanács úgy határozott, hogy a lőfegyverekről szóló törvényerejű rendeletet a közhangulat nyomására újra tárgyalja a következő ülésen. Ebből arra következtetnek jól értesült körökben, hogy nem feltételezhető a rendelet januári életbe lépése.
A tervhivatal elnökének beszámolóját végül is nagy többségben elfogadták, jövő évre pedig a gazdaságpolitikai változatok közül az A variáns megvalósítása mellett döntöttek.
Ezúttal is csillog-villog a Budapest korcsarnok, idén is színpompás a látvány a 4. magyar versenyautó kiállításon. Bár 160 forintért 47 autó látható a küzdőtéren, valahogy a tárlat kissé szegényesnek tűnik. Pedig érdekesség van bőven. A Marlboro-nál kiállították Gerhard Berger Forma 1-es autóját, ugyanott motorra lehet ülni, és szimulátoron próbálhatja ki az ember vezetői képességeit. Ugyanezt lehet eljátszani a Camel-nél. Itt a motor nyerge helyett az autó volánjánál érezheti magát a vezető. Örülhetnek a motorosok is, decemberben utcára kerülő szaklapjukat már most meglehetik egy csoda motor árnyékában. Látható ez a Nostalgia Alfa Romeo, az 1939-es évjáratú szupersport, amely még ma is képes 145 km-es sebességre. Vannak ennél jóval gyorsabb Mercedesek is, talán csak a kiállítás névadójául szolgáló igazi versenyautókból van kevés. Ám ha ezekre kíváncsi a látogató, nem sokat kell keresgélnie. Mint egy 10 percnyi gyalogút után a Petőfi csarnok előtt 29-et szemlélhet meg a Kessler Csaba emlékkiállításon. A magyar autó és rallisport színe java felvonul itt, országos bajnokoktól kezdve Európa-bajnoki helyezettekig, a pilóták készséggel állnak a közönség rendelkezésére teljesen ingyen. Megszemlélhető a tragikusan elhunyt Kessler Csaba valamennyi jelentős díja, kedvenc motorkerékpárja és első gokártja is. Csak bízni lehet abban, hogy jövőre diadalmaskodik a józanész, és az 5. magyar versenyautó kiállítás ismét egyetlen helyszínen kerül megrendezésre, ahol az összes versenyautót együtt láthatja majd az autósportot kedvelők nagy tábora.